Szeretett testvéreim, Istennek az a szent igéje, amelynek alapján hirdetni kívánom az öröm üzenetet, ezen a mai vasárnapon írva található a zsidókhoz írt levél 6. részében, a 9. verstől a 20. versig terjedő igeszakaszban tiszteletünk jeléül fennállva hallgassuk az igét. Felőletek, testvéreim, azonban jobbat gondolunk. Az előző részben azért írja ezt, mert arról szól, hogy milyen az, amikor valaki végképp eltántorodik az Istentől, és hogy van-e annak vajon vissza útja, de azt mondja, felőletek jobbat gondolunk, ami üdvösséggel jár, még ha így beszélünk is. Mert nem igazságtalan az Isten, hogy elfeledkeznék a ti cselekedeteitekről, és arról a szeretetről, amelyet az ő nevében tanúsítottatok, amikor a szenteknek szolgáltatok, és most is szolgáltok. De kívánjuk, hogy közületek mindenki ugyanazt az igyekezetet tanúsítsa mindvégig, amíg a reménység egészen be nem teljesedik. Hogy ne legyetek restek, hanem kövessétek azokat, akik a hit és türelem által öröklik az ígéreteket. Amikor az Isten Ábrahámnak ígéretet tett, mivel nem esküdhetett nagyobbra, önmagára esküdött és így szólt, bizony gazdagon megáldalak és nagyon megsokasítalak, és így miután türelemmel várt, beteljesült az ígéret. Mert az emberek önmaguknál nagyobbra esküsznek, és náluk minden ellenvetésnek véget vet, és mindent megerősít az eskü. Ezért tehát az Isten, mivel még teljesebben akarta megmutatni az ígéret örököseinek, hogy elhatározása változhatatlan, esküvel vállalt kezességet. Így a két változhatatlan tény által, amelyekben lehetetlen, hogy Isten hazudjon, erős bátorításunk van nekünk, akik oda menekültünk, hogy belekapaszkodjunk az előttünk lévő reménységbe. Ez a reménység lelkünknek biztos és erős horgonya, amely behatol a kárpit mögé, ahova elsőként bement értünk Jézus, aki a Melkisédek rendje szerinti főpap lett örökre. Foglaljon helyet a gyülekezet. Szeretett testvéreim, az elmúlt héten estéről estére úgy készültünk a böjtre, a böjt kezdetére, hogy a hét fő bűnről hallottunk tanításokat, és volt erről alkalom beszélgetni is. Szándékunk szerint többet szerettünk volna elérni annál, mint az egyszeri templomba járó, akit a felesége otthon megkérdezett, hogy miről beszélt a lelkész vasárnap, és ő mondta, hogy a bűnről, és mit mondott róla, ellenezte. Ennek a hétnek az ellenzésen túl az értelme az volt, a célja az volt, hogy megtisztuljunk, hogy keressük a lelki megtisztulást, és felkészüljünk a böltre. Bár kétségtelenül az ellenkezés is egy reakció. És a mai alkalommal arról szeretnék beszélni, hogy valamikor még ennyi sem telik ki tőlünk, mert a mai témánk az a lelki restség. A lelki restség. Ez az a bűn, amelynek éppen az a mérge, hogy a lelkünk olyan nagy egykedvűséggel és közömbösséggel fogad mindent. Ez egy olyan bűn, aminek az a értelme sajnos, hogy apátiába dönt, vagyis hát nem sok értelme van, és amelynek következtében nem vagyunk képesek megfelelően reagálni. Sem arra, hogyha bánat ér, sem arra, hogyha velünk, vagy a mi testvérünkkel történik valami, sem arra, hogyha az Isten indítana minket valamire. Az Isten kereső léleknek a tompasága ez. A latin szó, amiből származik ez, az acédia, az a törődésnek a hiányát jelenti. Az azt jelenti, hogy még igazából ellenezni sincs kedve az embernek a rosszat, ahhoz meg végképp nincs ereje, hogy gyakorolja magát az Isten kapcsolatban, hogy imádkozzon, hogy a lelkét serkentse az Istenre való figyelésre. A lelki restség az több, mint lustaság. Több, mint az aktivitás hiánya. Ugye a mi kultúránk, a paraszti kultúránk, amiben jövünk, az nagyon magasra értékelt azt, hogy az ember minden idejét hasznos munkával töltse, és persze a pihenés idejét is, de sok tiszteletre méltó van, meg a keresztény középosztály belének lenni, az azt is jelenti, hogy az ember az becsülettel és tisztességgel igyekszik elvégezni a dolgát. De a lelki restség az nem csak az aktivitásnak a hiánya. Kicsit hasonló depresszióhoz is, de mégsem az. Ez egy lelki probléma, ez egy spirituális gond, ami egy állapot, egy tompaság, ami ránk telepszik. Kiváló példa erre Éli főpap, akiről olvastunk. Egy kiváló negatív példa, aki ugye annyira nem várt már semmit a saját egyházától, a saját hitétől, a saját istenétől, hogy amikor látja a gyermekáldásért hangosan zokogó Annát a templomba, ahogyan az kiáltozik és könyörög, és szünetlenül teszi ezt akár órákon át, akkor Annát részegnek gondolja. Ő meg csak ott ül egy széken, maga elé nézve, és találgatva, hogy mi is történik itt. És ugyanígy éri majd a halál, és a végén széken ülve. A fiai bűneit, akik visszaélnek a templom javaival, ott paráználkodnak a szent helyeken, és gondatlanul visszaélve bánnak az Isten házának a javaival, hamis nagyvonalúsággal, nem törődömséggel kezeli. És nem gondolja, hogy amit tud, mert bizonyára sokat tud, az bárkinek is érdekes lehet. És mikor végre kap egy igazán fogékony kis tanítványt a Sámuelnek a személyében, ez se villanyozza föl. Van egy szép Rembrandt festmény Éliről és Sámuelről. Éli így háttal van a fénynek, és az írásokat magyarázza Sámuelnek, és a fény az pedig Sámuel arcára és az írásra vetődik. Szóval tanít, de a fény elkerüli őt. Nem gondolja, hogy amit tud, az bárkinek is érdekes lehet. És az volt számára természetes, hogy nem szól az Isten, ezt olvassuk a Sámuel könyvében, hogy nem volt kijelentés azokban az időkben. És aztán ő lepődik meg legjobban, amikor Isten álmában megszólítja a kis Sámuelt, de mégse lepődik meg eléggé. Mert eléggé egykedvű beletörődéssel fogadja azt is, amikor aztán Izrael és saját háza pusztulásáról szóló ítéletes proféciát hall a kis Sámuelnek a szájából, hogy nem indul bűnbánatra, nem kezd el harcolni, ül, nem ereszkedik térdre, sem föl nem áll, sem az égre nem emeli a karjait, nem kezd el közben járni, nem kezd el zokogni, nem kezd el sírni. Pedig pap, és meg van írva, hogy sírjanak a papok, de hát ő már nem tud. Ez a lelkirestség. A pusztai remeték az első századokban úgy beszéltek erről a bűnről, mint a délben támadó démonról. Amikor ugye a sivatagi hőségben evés után az emberből kiég minden lelki vágy, lelki étvágy az Isten iránt. Valaki egyszer azt mondta, ezt én is mindig mondom, amikor péntek délután 2-kor összejövünk, hogy a pokolban mindig délután 2 van. Tehát ez amikor úgy nincs bennünk már semmi vágy az alváson kívül. De a kérdés az, hogy mivel lehet felrázni a sivatagban élőket. A zsidókhoz írt levél célközönsége is egy olyan gyülekezet, akik jól ismerik nyilván a zsidó történelmet, és végigvonul egy párhuzamként, metaforaként a pusztában vándorló nép, és ezekhez hasonlítja az Istennek a jelen zarándok népét is. És gyakorlatilag az a kérdés, hogy a sivatagban, amikor lelki sivatagban járunk, akkor mi tud minket felrázni? Ha még inkább le akarom egyszerűsíteni a kérdést, akkor az a kérdés, hogy mi van akkor, amikor nem tudok imádkozni? Amikor nem megy? Vagy nehezen megy az imádság? Hát milyen örömhír tudunk mondani a lelki resteknek, amilyenek hát bizony néha mi magunk is vagyunk. Hát először is arról szeretnék beszélni, hogy a lelki restségnek ugye az ellentéte az a hétköznapi gyakorló hűség, amikor kitartó hűséggel nyitom ki a Bibliát, rendszerességgel tudok imádkozni, amikor aztán, meg vannak fokozatok is a lelki életemben, hogy amikor igazán nehéz dolog előtt állok, akkor a lelkem is tud hullámokat verni, és tud együtt érezni, és tud harcolni, de tud csendes is lenni. Szóval ez a hétköznapi gyakorló hűség, ez akkor az igazi, hogyha megnyílik a szemünk arra, hogy ez tulajdonképpen ez a gyakorló hűség, mert időnként az értelmét nem látjuk, Ez az Isten nagy tetteire adott válasz. Amikor az Isten nagy tettei a mindennapi életben hűségre indítanak bennünket. Ez így egészíti ki egymást. Azért vagyunk hűségesek, kitartóak, mert látjuk, hogy az Isten nagy tetteket cselekszik ebben a világban. Valaki egyszer úgy fogalmazott, hogy kereszténynek lenni azt jelenti, hogy érzem, tudom, hogy valami nagyszerű dolog van kibontakozóban, és ennek a részese vagyok, részese szeretnék lenni. Úgy van ez, mint a kis Dávidkával, aki itten láttuk, akik itt elől ültek, hogy valóban nagy izgalommal várta, hogy mi fog következni. Nem tudom, csalódott-e, reméljük nem. De mindenképpen hát ezt jelenti, hogy ilyen vágyakozással, várakozással vagyok, mert tudom, hogy valami fog történni. Olyan jó volt itt lenni pénteken, amikor a bűnbánati este volt, és itt voltak közöttünk a kis ifisek, akik már nem is olyan kicsik, és sokan vidékről jöttek haza, hozták az egész hetes szennyest a hátukon, meg a táskákkal, jöttek meg a kollégiumokból, hogy megörültek egymásnak, és látszik, hogy az első útjuk ide vezetett az ifire, mert azt érezték, hogy itt valami fog történni. És mindig ezt jelenti kereszténynek lenni, ebben a várakozásban lenni, hogy valami nagyszerű van kibontakozóban. És amikor ezt nem érezzük, ez a lelki apátia, a lelki restségnek az állapota. Akkor nem érezzük annak az értelmét se, hogy én akkor miért mantrázzak minden nap, akkor miért vegyem el a Bibliát, nem történik úgyse semmi. Egyszer egy legenda szerint Mihály arkangyal és a sátán, miután a sátán már sátán lett és ott hagyta a mennyet, valahol összefutottak, és megkérdezte tőle Mihály arkangyal, hogy figyelj te sátán, mi hiányzik neked legjobban a mennyből, mióta elhagytad? És akkor ő egy őszinte pillanatában azt mondta, hogy a reggeli harsonaszó. A reggeli harsonaszó. Mert a reggeli harsonaszó azt jelenti, hogy az Isten újra elindít egy napot, valami csodálatos, jelentőség teljes dolgot kezd el, és ennek a jeladása, hogy minden nap, hogy kezd el. Egyik teológus azt mondja, hogy ő így szereti látni a teremtett világot, és hogy az Isten föl kell minden nap, és azt mondja a napnak, tedd meg újra, indulj el. És ez a nap is egy jelentőségteljes nap, mert ez a nap is az Isten dicsőségéről szól, azt hirdeti. És azt mondja a sátán, ez hiányzik neki legjobban, hogy nincs ez a reggeli harsonoszó, ami azt jelenti, hogy valami nagyszerű fog történni. Mert éppen azt akarja elhitetni velünk a sátán is, hogy nem fog semmi érdekes történni. Nem fog semmi nagyszerű történni. Úgyhogy nem csak a sátánnak hiányzik ez, de a lelki restségben szenvedő keresztény embernek is. Hadd kérdezzem meg, jelent-e neked valamit a reggeli 7:30-as harangszó? Nekünk sokra szól azt, hogy ha nem indulunk el, mindjárt elkésünk az iskolából, de azért az nyilván egy imádságra hívó jel a nap elején. Mert hogyha igen, akkor vedd elő a Bibliádat, és csendesedj el. Mert ezáltal az Istennek a nagy tetteire hangolódunk. Ez a jel arra emlékeztet minket, az Isten ma is szeretne valami nagyszerűt cselekedni, a te életedben is, vagy éppen általad is. Vagy ott van a vasárnapi harangszó, ami egyenesen a feltámadás örömére emlékeztet minket. A lelkész kollégám, iskola lelkészünk, Nyeső Ágnes mesélt el, hogy kérdezték a hitanosok, hogy miért nem szombaton, mert összeállt nekik a kép, ugye, hogy miért nem szombaton tartjuk az ünnepnapunkat, hiszen a 10 parancsolatban szombatról olvasunk, miért vasárnap van a keresztény istentisztelet is, elmondta, hogy a feltámadás miatt alapvetően, és az egyik hittanos így a fejéhez kapott, és azt mondta, hogy akkor nekünk most minden vasárnap örülnünk kéne, hogy föltámadt az Isten fia, hát igen, ez az, örülnünk kéne minden vasárnapon. Vagy ott van a déli harangszó. Ez a magyar embernek különösen is kedves. A nap közepén, a tevékenységeink közepén, akár csak a március 15, ugye a hónap közepén, arra emlékeztet minket, hogy az Isten valami nagyszerű dolgot tett értünk. Hogy nekünk szabadító Istenünk van, és hogy a magyar nép az Istennek a nagy tetteivel járó nép. Meghalljuk ezt, és tulajdonképpen ezek mind olyan jelek, amik erre emlékeztetnek bennünket. És arról is szól ez, persze ez a harangszó, hogy most ne arra figyelj, hogy mások mit éreznek, mit gondolnak, hogy mi van a levegőben, hogy milyen apátia uralkodott el a népen, hogy mennyire nem jelent már semmi semmit, hanem ne hagyd, hogy a lelkedet ez maga alá gyűrje, hanem figyeld ezt a jeladást, az Istennek a jeladását. és válaszolj rá. Hogyha bánatosan szól az a harang, akkor tudjál együtt sírni, imádkozni a gyászolókkal. Ha pedig háladásra hív, akkor tudjál hálát adni. És ez a vezetőkre különösen is igaz. Ugye Mózes, Illés, lehetne sorolni, mind elérte őket a lelki érettség állapota azért, mert visszahatott rájuk a népnek az apátiája, a népnek a közömbössége. Szóval ne a kívülállók közömbössége aggasszon, és ne is a hittársaidnak a meglankodása, mert nyilván persze ez összefügg, hogy én hiába mondtam, én hiába prédikáltam, nem változott semmi, nincs itt semmi változás. A legnagyobb veszély az a saját lelkirességed. Neked azzal van dolgod, nem a máséval. Nem a magyar társadalomat lenyomó lelkirességed. Hogy a régi szokások hogy kifogytak. Nem, itt a bődbe legyünk radikálisak. Nekünk a saját lelkirességünkkel. Én nekem is a saját lelkirességemmel van dolgom. De ha nem is hallod a reggeli harsona szót, és ha nem is tulajdonítasz jelentőséget a reggeli harangnak, akkor is azért vedd elő a Bibliád, mert Isten ígéreteire való emlékeztetés ez, hiszen arra az történik tulajdonképpen, amikor minden nap emlékeztetjük magunkat az Isten ígéretére, hogy arra emlékeztetjük magunkat, hogy az Isten nem feledkezett meg rólunk, hogy ő emlékezetben tart minket. Teljes önös célból kell elolvasni az Isten ígéreteit, mert azok arról szólnak, hogy az Isten nem feledkezett el rólad. Ezt olvastuk, hogy mert nem igazságtalan az Isten, hogy elfeledkeznék a ti cselekedeteitekről, és arról a szeretetről, amelyet az ő nevében tanúsítottatok, amikor a szenteknek szolgáltatok, és most is szolgáltok. Amikor Isten ígéreteit idézzük fel magunkban, akkor arra emlékeztetjük magunkat, hogy valaki szüntelen megemlékezik rólunk, amikor nekünk nehéz. Például az lehet nagyon nehéz, hogy nincs gyors visszaigazolása a cselekedeteinknek. Valahogy ez a gyülekezet is meglankadt ebben, vagy nem érezte, hogy van ennek értelme. Hát nem értékeli senki. Nem veszi észre senki, hogy én mennyit fáradozok. Nem látják, és nincs visszaigazolása ennek. Látszólag el van felejtve. Szülő nem érti a gyereke viselkedését. Tehát én annyit áldoztam, én annyit adtam neki, és nem jön vissza semmi ebből. Van ennek értelme. És erről eszembe jutott egy Hoffi tréfa, most kizökkent minket egy kicsit, de ő mondta azt, hogy a szocializmus befőtje az a akkoriban 80-as évek közepén az arab államok, ahol a szocializmus próbálta megvetni a lábát, és azt mondta, hogy mi oda már annyit tejeltünk, azt mondta, nyelni, de nem köt meg. Hát valahogy így van ez sokszor, hogy mi is, hogy áldozunk sok mindent az iskolákban, nyelni, de nem köt meg. Hát hol van a visszaigazolása ennek? És ugyanígy a gyerekeinkre, vagy éppen a gyülekezet közösségében. Töröm itt magam, fáradozok, aztán nem veszi észre senki. Még azt sem mondják, hogy köszönöm. Persze ez elég baj, hogyha így van. De azt mondja az Isten, nincsen semmi elfelejtve. Számít. Hidd el, hogy számít. Számít, hogy ötödször is mit mondtál a gyerekednek, és hogy ezt türelmesen tudtad-e mondani. Az számít. Számít, hogy mit képviselsz az iskolába? Hidd el, nagyon fontos. Számít. Számít, hogy imádkozol ezért az országért, minden nap kitartóan. Számít, hogy imádkozol a most megkeresztelt gyermekért. Nincsen semmi elfelejtve. Számít, és fontos. Olyan ez a sivatag, persze tudjuk, hogy ez egy virágos rét, csak nem látjuk, mert sokszor, amikor évekig nem esik eső, akkor a virágok sem nyílnak ki. Aztán egyszer, amikor jön az áldás, az égi áldás, akkor gyönyörű, pompázatos, ezer színben tündöklő virágos rétté változik. Hidd el, virágos réten jársz most is, csak még nem látszik. És amikor nehéz imádkozni, végezetül erről szeretnék beszélni, akkor reménységgel kapaszkodjunk abba, aki pedig nem szűnik meg értünk imádkozni. Erről szól a zsidókhoz írt levél, hogy a Szentek Szentjében ott van a főpap Jézus, aki végigjárta ugyanezt a sivatagot, zarándokutat, megkísértetett a pusztában, odaadta az életét értünk, és most ott van fönn dicsőségben, és közben jár értünk az Isten jelenlétében, és olyan ez, mintha egy horgonyt dobtunk volna, aminek a vége ott van a kárpit mögött a Szentek Szentjében, és mi most fogjuk ezt a kötelet. És ez a kötél persze arra is alkalmas, hogy kapcsolatot tartsunk Jézussal, de leginkább arra alkalmas, hogy most megkapaszkodjunk, amikor nem tudunk imádkozni, és egyszerűen elfogadjuk azt, hogy aki ott van az Isten jelenlétében, az most könyörög értünk. Ahogyan Péter mondta, vagy Jézus mondta Péternek, hogy meg fogsz engem tagadni, Péter, hogy eljön majd ez a sötét óra, de én imádkoztam, érted. És amikor a te életed is eljutott erre a mélypontra, akkor ezt üzeni neked ez a Krisztus, de én imádkoztam, érted. Képzeljük ezt el, hogy mindenki, akit valaha imádkoztak, akkor egy lámpa kigyúl a mennybe. És hát biztos, hogy mi olyanok vagyunk azért, akikért imádkoztak. De hány ember lehet, akik ezt nem tudják? De hogy a Krisztus arról biztosít minket, hogy ez a lámpa, ez ott mindig ég. Valaki imádkozik értünk. És amikor mi nem tudunk imádkozni, akkor valaki ezt megteszi. Van az a kis gyerekének, hogy kis telefonom van nekem, két összetett kezem, de sokszor ez a telefon ez úgy működik, hogy ugye a túlsó vége az ott van, a mennyben, a Krisztusnak a kezében, és amikor fölveszem, én lehet, hogy nem is tudok beleszólni, de ha fölveszem, azt hallom, hogy valaki imádkozik, értem. És ez az igazi jó hír, ez az igazi horgony. A lelki restségben sodródó embernek, ahol megvetheti a lábát, és azt mondja, hogy innen mindent újra kezdhetek. Mert a Krisztus nem adta föl, és közben jár. Értem. És hogyha a szíved érzi, hogy ez milyen jó, de jó, ez a Krisztus értem imádkozik, akkor már a lelki restség tova is tűnt. Akkor innentől kezdve van értelme fölkelni, az Isten nagy tetteivel járni, kinyitni a Bibliát reggel 7:30-kor, és kérni azt, hogy hadd lássuk meg az Istennek csodálatos tetteit, amivel járhatunk nap, mint nap. Isten áldja meg ezzel a lelki éberséggel, ami bőjtünket. Amen.